Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. november 13-án sugárzott műsorát. A hatalom és a felelősség viszonya ma Magyarországon. Interjú ifjabb Fekete Gyula MDF-es képviselővel és Kulcsár Péter politikakutatóval. A riporter Kézdi Pál.
Ma azt vesszük közelebbről szemügyre, hogy a rendszerváltás folyamatának beindulása óta miként oszlik meg a társadalmi, a gazdasági és a politikai hatalom Magyarországon. A kemény, majd a puhább kommunista diktatúra erodálásával, majd a fordulatot jelentő 1990 áprilisi demokratikus választásokkal Magyarország elindult a demokratikus, szociális piacgazdálkodás felé vezető nyugati úton. Beindult a hatalmi átrendeződés, és vele együtt a társadalmi, gazdaság és politikai elit fokozatosan kibontakozó cseréje. A rendszerváltozás jelentő struktúraváltás beindult a társadalom egészét érintő nagy struktúrák vonatkozásában, és kisebb-nagyobb lemaradásokkal az alrendszerekben, a társadalmi hatalom finomabb szerkezeti összetevőiben. Az államhatalmi ágak klasszikus felosztása ismert, a törvényhozói, a végrehajtói vagy kormányzati és bírói hatalomra. A társadalom, a gazdaság, a politika, az igazgatás, a helyi kormányzás, a kultúra, a tudomány, a sajtó és tömegtájékoztatás szféráiban, azaz a társadalom finom szerkezetéhez igazodó részstruktúrákban, alrendszerekben az irányítás, a hatalomgyakorlás helyzete már kevésbé ismert, kevésbé átlátható. Ezek a kevésbé érzékelhető, de valóságosan létező és bizonyos autonómiákkal rendelkező alrendszerek strukturális átrendeződése még tart. A struktúra változásnak természetesen személyi konzekvenciái is vannak. A korábbi irányító, hatalmat gyakorló elit cseréje bonyolult feladat. Különösen a szakmai szférákban nélkülözhetetlen az egykori pártállami elit szaktudása, tapasztalata. Ez megtartásuk mellett szól. Ugyanakkor ennek az elitnek az iskoláztatása, ideológiai neveltetése, értékrendszer révén nehéz azonosulnia az új korszak új követelményeihez, új értékrendszeréhez. A rendszerváltáshoz szükséges személycserék elmaradása azt a benyomást kelti a lakosságban, hogy továbbra is ugyanazok vannak hatalmon, mint eddig. Eltekintve a politikai hatalom felső szintjétől, a hatalmi alrendszerek irányítói nagyrészt a régi pártállami elit tagjai. Az irányító struktúrák megmaradtak, csak legfeljebb mások, a lényegileg nem változó struktúrák szóvivői, frontemberei. Ezért egyre szélesebb körben felmerült, kié a hatalom a Magyarországon, ki felelős a rendszerváltás menetéért, kit illet a dicséret a sikerekért, amit a külföld is elismer, és kié a felelősség a nehézségekért, a rögtönzésekből adódó hibákért, a nem időben meghozott döntésekből származó károkért. A hatalom és a felelősség kérdése ezért is tisztázandó, mert a szakemberek szerint Magyarországon egy SZDSZ-t is felölelő nagy koalíció és a kormányt adó három párt kis koalíciója kormányoz. Azaz az ellenzéknek is részesednie kell a felelősségből, ő is számon kérhető az ország helyzete, a társadalom mai állapota miatt. Mennyiben felelős tehát a nagy koalíció, és mennyiben a kis koalíció az ország kormányzásáért? Hogyan oszlik meg a hatalom Magyarországon? Milyen ismérvek szerint lehet tagolni a társadalmi gazdasági hatalmat? Hogyan lehet mérni a hatalom terjedelmét, erejét, hatékonyságát a társadalmi folyamatok irányításában? Először Fekete Gyulát kérdezem, aki a kérdéskörről ez év szeptember 17-én egy hosszabb, elemző tanulmányt tett közzé a Magyar Fórum hasábjain. Ő 22 hatalmi alcsoportot különböztetett meg. Miért?
Ez Magyarország sajátos helyzetéből következik. Vannak olyan országok, ahol például nem kell figyelembe venni az érdekvédelmet, mert nincs, nem működnek a kamarák vagy a szakszervezetek. Vannak olyan országok, ahol, mert nagy hatalom az az illető ország, nem kell számba venni a külföldi függést vagy a külföldi kapcsolatokat. Ezt mindegyik ország maga dönti el, hogy mi az adott hatalmi struktúrája. Vannak olyan országok, például ahol a nagy családi rendszer, a nemzetség főhatalma oly mértékű a jövedelmek eloszlásában, hogy bizony például ott a nagycsaládi hatalom jellegzetességeit is számba kellett volna vennem. Tehát ez egy magyar hatalmi struktúra.
Hogyan viszonyul egymáshoz a klasszikus Montesquieu-i hatalom megosztás és az ön hatalmi struktúrája, mely jóval finomabb és átfogóbb szerkezetet képvisel?
Hát úgy viszonyul, hogy a Montesquieu idejében még nem volt akkora szerepe a gazdaságnak, nem volt akkora szerepe a tömegtájékoztatásnak, tehát azt úgy lehetne mondani, hogy tágultak a hatalmi szféráknak a határai, és erre már rájöttek a múlt században, már akkor legalább 10-12 hatalmi ágat megkülönböztettek, azóta több politológus, sőt, Nobel-díjas közgazdás is foglalkozott a hatalmi ágak mérésével, a hatalmi statisztikával. Hát én is rámentem erre az útra.
Mi erről Kulcsár Péternek a véleménye? Hogy ime 22 változatát különböztette meg Fekete Gyula a különböző társadalmi hatalmi formáknak, csoportoknak, a rendszereknek?
Tulajdonképpen nagyon régi a múlt századból való igény az, hogy a hatalom mögött lévő informális, tehát nem formális erőket is vizsgáljuk. A szociológia szinte azt lehet mondani így született, hogy meg akarta ezt vizsgálni, sőt, hozzá kell tennem, hogy a marxizmus is ilyen igényen lépett föl, amikor azt mondta, hogy nem az a döntő, hogy ki van a kormányban, ki van a parlamentben, hanem a tőke a döntő, a mögötte lévő tőkeerők. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sok fontos, érdekes kísérlet történt a történelemben, és ez szinte előre viszi a szociológia fejlődését abban, hogy vizsgálja a hatalom mögötti, a formális intézmények mögötti tényezőket. Nyilvánvaló, hogy nem elég három ágat felsorolni, mint ahogy azt Montesquieu tette, ennél differenciáltabb a mai társadalom, bonyolultabb, összetettebb, ez igaz. Ugyanakkor nyilván sok vita lesz még arról, hogy most akkor 28-at kell-e kevesebbet vagy többet felsorolni, és maga Fekete Gyula is a további munkássága során nyilván fog pontosítani ezen, illetve találkozik majd ellenvéleményekkel. Én is tudnék néhány ilyet említeni. Én azt hiszem, hogy például, hogy feltétlenül indokolt a sajtót is valóban egy, vagy ahogy ő mondja, első nyilvánosságot egy hatalmi ágnak feltüntetni, de ugyanakkor bizonyára sok vita lesz majd azon, hogy külön a politikai pártokat tüntessük-e fel, hiszen itt átfedés van, mert egyszer már a politikai pártok ott vannak a parlamentben, egyszer ott vannak az önkormányzatban, tehát valahol határt kell szabni, hogy ugyanazon tényezőt azt hányszor tüntessük fel, mert ebből problémák, pontatlanságok származhatnak az ilyen átfedésből, vagy például a nemzetiségeket, amelyek szavaznak a parlamentben, ugye, illetve a választásokon, megnyilvánulnak különböző közvéleménykutatásokban, hogy azt feltüntethetjük-e valamiféle külön hatalmi ágazatnak. Minden, ami a társadalomban külön megjelenik, például művészet, az még nem biztos, hogy az hatalmi ágazat, tehát ki kell mutatnunk a hatását konkrétan a döntésekre, és én ezt érzem a fontosnak, hogy a döntésekre a hatását, döntéshozó szervekre a hatását konkrétan kimutassuk valaminek.
Engedje meg, Fekete Gyula, hogy mielőtt válaszol Kucsár Péternek, hogy arra is térjen ki, hogy ez a bizonyos 22 hatalmi ágazat, amelyet ön megközelített, ez tehát mennyiben indokolt a mai Magyarország konkrét helyzetében, és ha ez a 22 csoport indokolt, akkor melyekben zajlott le már a rendszerváltás, melyekben pedig nem?
Természetesen ez a 22 hatalmi ág nem egy patika mérleg. Önmagában ezt a látásmódot szerettem volna közé tenni, ezt a differenciált látásmódot, mert engem, mint képviselőt rettenetesen zavar az, hogy jönnek hozzám a választópolgárok, hogy intézkedjek helyügyekben, mikor nincs jogom, hogy 60 ezer aláírást kapok arra, hogy az állami biztosítónak, most már más a neve, Egon Biztosító RT, írjuk elő azt, hogy mekkora biztosítási díjat követel, hát ez képtelenség, hogy elvált ember jön azzal, hogy írjam el, hogy változtassák meg a bírói ítéletet. Tehát az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy megosztott hatalmi ágak léteznek ma Magyarországon, és még mindig egy monolitikus hatalomban gondolkodnak. Már azzal eredményt értem el, hogy ha 10-15 hatalmi ágban tudnak gondolkozni, és nem mindenért mindig a parlamentet szapulják, mert ez a parlamentáris demokrácia aláásása. Tehát önmagában nem is akarok én kardot rántani, hogy 22 vagy 16 vagy 28, ez tényleg már a részletkérdés. És ezért én is mindig mérlegeltem, például ott van a nemzetiségek kérdése. Lehet, hogy ki kell iktatni, majd a hatalmi ágok közül pillanatnyilag olyan törvény van előttünk, hogy előjogaik lesznek, és minden olyan dolog, ami már egyfajta privilégiumot jelent, hogy tized annyi szavazat elégséges lesz mondjuk egy nemzetiségi képviselő parlament bejuttatásához, ez már azért mégiscsak egyfajta külön hatalom akkor, hiszen tízszer annyi szavazati joga van. Nem a parlamenti kisgazda párt döntötte el, hogy kikerül oda a parlamentbe, hanem egy olyan párt, amelyik nagyon sok önkormányzatban sincs ott, és a parlamentben is gyakorlatilag jelentéktelen a szerepe. Mégis jogilag ő dönti el, hogy kikerül a parlamentben. Hát ez egy, és más pártoknál is tudok arra példát mondani, amikor a frakcióvezetőt a szabaddemokratáknál lecserélték, elkezdte az országot járni, és a párttagságra támaszkodva jutott vissza abba a hatalmi pozícióba, amiben a frakción belül nem rendelkezik, de országos szinten a párttagságra igen, Tölgyesi Péterre gondolok. Tehát ezt egyelőre nem tudom megkerülni, ezt a magyar helyzetet, lehet, hogy ez más országokban nem ennyire így van. Ami a rendszerváltást illeti.
Mely hatalom mi ágazatokban, vagy hatalmi alrendszerekben zajlott már le a rendszerváltás két vonatkozásban is, struktúra váltás vonatkozásában és személyi konzekvenciáit illetően is, melyekben még tart, és melyekben egyáltalán nem zajlott le?
Leglátványosabb a parlament esetében lezajló hatalomváltás. Itt a legnagyobb volt a személycsere, ezt senki nem kérdőjelezheti meg. Az összes többi hatalmi ágnál gyakorlatilag nem tudok előre jelentős változtatást felmutatni. Új hatalmi ág a köztársasági elnökség, tehát itt nem is mondhatom azt, hogy itt előrehaladás volt, vagy nem volt előrehaladás, ez egy teljesen új hatalmi ág volt, és gyakorlatilag új hatalmi ág az Alkotmánybíróság is. A végrehajtó hatalomban, tehát a minisztériumokban bármelyik képviselő megmondhatja, hogy mennyit kínlódik beadványaival, mert fönnakad a 10 évvel ezelőtt is ismert, és a 10 évvel ezelőtt is hát, vitatott ellenfelein. Nem azt kifogásolom, hogy még ott vannak, hanem azt kifogásolom, hogy nem alkalmazkodtak a változásokhoz,
agyilag. Én szerintem nagyon kevés volt a hatalomváltás a gazdasági életben, ezt igazolják azok a panaszok, amelyek tagjaink részéről érkeznek, hogy szinte titkolják, hogy egyáltalán eljárnak MDF gyűlésekre, mert akkor rajtuk kezdik a kirúgást, és utalok arra, hogy már megalakult egy ilyen munkanélküli segélyező egyesület, amelyek ilyen emberekkel van tele, és hát a sajtóban is most már én megkérdőlezem azt az X-et is, amit a kormánypártoknak annak idején beírtam, mert most már Pálfi, G. István és Krudinák Alajos eltávolítása jelzi, hogy nincs önálló 5 percünk sem a rádióban, sem a televízióban. Még csak válaszolni sem tudunk a ránk sort vádakra. Én mondok egy egyszerű példát. Mindegyik óriási erőfeszítés révén az én bizottságom küzd azért, hogy csökkenjen az infláció, csökkenjen a jegybanki alapkamat. Ez egy óriási dolog. Minden százalék egy óriási.
Elnézést, képviselő úr, melyik bizottság van?
A Költségvetési Adó és Pénzügyi Bizottság, igen, ez a feladatunk.
Igen.
És hát akkor olcsóban jutnak a bankok, refinanszírozási hitelhez, a kisvállalkozók utána hitelhez, ha csökken a jegybanki alapkamat. Még azon az áron is, hogy vállaljuk, hogy ezen az áron esetleg a költségvetési deficit nő egyfajta gazdasági átétel révén, még azon az áron is fel akarjuk pezsdíteni a gazdaságot, hogy olcsó hitelek legyenek. Tegnap megdöbbentett minket az a rádióhíra, hogy ezt bemondták. Ezt be lehetne úgy mondani, csökkent a jegybanki alapkamat, hogy javul a vállalkozók kilátásai, javulnak a vállalkozók kilátásai. Úgy mondták be, hogy csökkent a kárpótlási jegy után számított kamat, mert ez az egy dolog, ez csak így lehet negatíve bemondani. Kikeresték azt a több ezer eset között, hogy lehet ezt bemondani negatíve. Hát kérem, így tényleg nagyon nehéz kormányozni.
Hogy látja ezt a kérdést Kucsár Péter?
Engem, aki egy másfajta eszmekörhöz tartozom, mint Fekete Gyula, a történelmi szociáldemokrácia eszmeköréhez tartozom, szintén aggaszt az, hogy Magyarországon nem zajlott le megfelelő mértékben a rendszerváltás, túl sok én szerintem is, az ejtőernyőzés, az úgynevezett átmentés vagyoni szempontból is bizony. Ennek ellenére itt két észrevételt meg kell mégis tennem, az egyik az, hogy milyen elvárásaink lehetnek nekünk egy rendszerváltással kapcsolatban, mert én úgy érzem, hogy ma Magyarországon ebben a tekintetben talán egy kicsit sok a szubjektív elem az elvárásokban. Nézzük meg, hogy egy olyan igen véres forradalom idején, mint az 1917-es bolsevista forradalom volt, ahol bizony vér folyt, megölték nem csak a cári családot, hanem nagyon sok embert. Utána is még Lenin sokáig panaszkodott, hogy ott vannak a bankokban, a hivatalokban, megnézhetjük hogy az írásait, a régi emberek. Véleményem szerint még egy véres forradalomban is képtelenség teljes fordulatot a hivatalokban, intézményekben, tudományban, művészetben, satöbbiben végrehajtani. És tegyük ezt hozzá, hogy Magyarországon végül is egy úgynevezett békés rendszerváltás zajlott le, ami nem baj, nem hiányzik, azt hiszem senkinek sem az, hogy itt mostan az utcán nem voltak lövöldözések. Tehát azt hiszem, hogy itt az elvárásokban egy bizonyos szerénységet kellene azért tanúsítani akkor is, amikor látjuk, hogy bizony ingerli az embereket, ha néha ugyanazt a szemét ott látják abban a hivatalban. Talán kevésbé ingerelni hozzá kell tennem, ha jobb volna a gazdasági helyzet, és prosperálóbb volna az egész társadalom, mint ahogy sajnos nem az. A másik észrevételem az, hogy egy kicsit szerénynek tartom a kormánykoalíció részéről, túl szerénynek a számításokat, és ez Fekete Gyula számításaiban is tükröződik abban a tekintetben, hogy ők mennyire részesülnek a hatalomból. Én úgy érzem, hogy ennél, ezeknél a pontszámoknál, amiket ő ad helyenként azért, a kormánykoalíció, a nemzeti konzervatív politikai erők jobban részesülnek a hatalomból, a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság összeadódását például együttvéve sem tartom még mindig olyan hatalmi erőnek, mint a parlamentet. Én igenis azért elismerem, hogy Magyarországon egy alkotmányos rendszerváltozás végbe ment olyan értelemben, hogy a parlament lett a legfőbb hatalom, és itt nyilván nekem is, másoknak is még sok vitája lesz majd Fekete Gyulával is, és akik a kormánykoalíciót képviselik, hogy a parlament az hatalmasabb még egy képzeletbeli felsőháznál is. Egy felsőház, ha ahhoz hasonlítjuk együttvéve a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot, egy felsőház akkor is kisebb, mint egy parlament, mert nem kezdeményez. A parlament az pozitív döntéseket hoz. A felsőház az általában csak vétóz. Ez mindig egy szükebb kört jelent, tehát mindig kisebb hatalmi kört jelent az, aki csak vétózni tud. Ezen kívül a parlamentnek a törvényhozáson kívül még más jogosítványa is vannak, ugye beszámoltat embereket, sőt, ha megvan az a bizonyos konstruktív bizalmatlanság, még akár le is válthatja a kormány. Na most mindezt nem tudja egy felsőház megtenni, tehát én úgy érzem, hogy itt a számításokban sok minden van, ami a jövőben még vitatható lesz, és még hozhatnék erre ugye más példákat is, külföldi hatalmi ágakhoz való kapcsolatot, de akár a külföldi pénzügyi körökhöz való kapcsolatot. Azt hiszem, túl szerények ebben a tekintetben, a megnyilvánulásaikban a kormány koalíció hívei a valóságos helyzethez képest, hiszen a nemzetközi pénztőkében azért ott vannak különböző keresztény konzervatív tőkék és szakemberek is, nem akarok én most neveket sorolni, akikkel megvannak a kormánynak is a kapcsolatai. A nemzetközi sajtótőkében ott van azért Robert Ersan is, akivel a kormány létre tudta közvetítésével hozni a magyar nemzet megvásárlását is, tehát nem csak baloldali, nem csak úgynevezett liberális tőke létezik, és akkor még olyan szélsőséges példákról, mint a Mohamedán tőke, nem is beszéltem, de ott van azért Németországban, Franciaországban, Olaszországban nemzeti konzervatív tőke is, és sorolhatnám a példákat, amiket itt ebben a témakörben még vitatni lehetne.
Ahogy látom, Kulcsár Péter fő ellenvetése az, hogy az a bizonyos százalékolás, hogy a kormánykoalíciónak kb. 25% a részesedése a hatalom egészéből, a társadalmi, gazdasági, politikai hatalom egészéből, míg a jelenlegi ellenzéknek 40% felett van. Hát mivel tudja ön ezt, nyilván a dolgozatában ezt levezet, de így pár szóval hallgatóinknak megindokolni?
Érdekes, én meg ellenkező kritikákat kapok, hogy túl bőkezű voltam a kormánykoalícióhoz. Én csak a két legjellemzőbbet mondom, az egyik a szakszervezetek kérdése. Munkástanácsokat én belevettem egyszerűen azért, mert például Palkovics Imre nekem képviselőtársam. Más oldalról viszont ugyanakkor tudom, hogy rengeteg vita is van vele, hiszen most szakszervezeti választások lesznek, és eltér nagyon egymástól az ő szakszervezet és a kormánynak a véleménye. Tehát sokan megkérdezik, hogy én ezt odahúzom a kormánykoalícióhoz, azt az egyik szett. Hiszen itt, ha már fő arányokat nézek, akkor sajnos nem érjük el ezt, és valóban ezt lehet, hogy be kell látnom. A sajtóban megint úgy érzem, hogy a tömegtájékoztatásban nincs egy napilapunk, és nincs egy olyan rádió és televízió, ahol egyszerűen egy 10 perces érzetet el lehetne mondani. Ellenfeleinket bármikor megtehetik, mi még csak válaszolni sem tudunk rá. Én megéltem azt, hogy rólam többször, hát úgy érzem, hogy valótlanságokat állított a rádió, nem tudtam rá válaszolni, nem kaptam rá lehetőséget. Arról nem is beszél, hogy ez nem az én feladatom lenne, nagyon jó lenne egy szólni egy olyan újságírónak, riporternek, aki ezt megtenni egy semleges rádióba, hiszen ha van pro, akkor legyen kontra is. Nem lehetett erről szó, tehát ott is már sokkal az X-et, különösebben az elmúlt hetek változásai miatt. Tehát én inkább úgy érzem, hogy itt bőkezű voltam. Ami azt illeti, hogy az alkotmánybíróság és a köztársasági elnök passzív, hát én mondanék egy pár példát, amivel elárasztottak minket. parlamentet. Hát,
vétózik, ugye?
Nem lenne például abortus probléma, ha nem rendelték volna a ház elé ezt a problémát az alkotmánybíróság részéről. Hát itt vagyunk a költségvetés legkelő közepén, és akkor ezzel költjük az időt. Nem lenne a külföldi magyarok szavazásának a problémája a ház napirendjén, mindenki azt hiszi, hogy a kormánypártok akarják így növelni a szavazataikat. Dehogy, hát az alkotmánybíróság részéről jött felénk a kérés. A személyszámok megszüntetése, ami milliárdokba került. Tehát itt ez igenis egy aktív folyamat. Most arról már nem is beszélek, hogy valóban, ha megvétóz, és ilyen volt az elévülési törvény, hát az is rettentesen kellemetlen, vagy a kárpótlást majd nem szinte lehetetlenné tette, és épp hogy átment, olyan erős feltételeket támasztott. Volt olyan egy szavazaton múlott, volt a kárpótlási törvénynek egy olyan menete, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy igenis nagyon erősen meghatározza a parlament munkáját. Arról most már nem is beszélek, hogy pont megint visszatolok a szakszervezetekre. Az alkotmánybírósága hivatkozva nem számoltak el a vagyonokkal. Még most is kérdéses. Most már több mint egy éves erről szóló törvény. Eddig 10 hónapon keresztül az alkotmánybíróságra hivatkozva nem tették meg, utána még másra hivatkozva. Tehát én sajnos néha úgy érzem, hogy itt bűnbakok vagyunk a lakosság szemében, és minket hatalmasabb erőbb mozgatnak, vagy dobálnak.
Igen, ebből adódik, ebből a kérdésből, hogy hogyan is oszlik meg a hatalom, a másik kérdés, hogy akkor hogyan oszlik meg a felelősség. Hogy látja ezt akkor Kulcsár Péter?
Azt hiszem, ez valóban mutatja, hogy fontos kérdéskörről van szó, és előrelépést jelent az, hogy Fekete Gyula egy ilyen dolgozattal előállt, mert ha ezt lehet is vitatni, az ő állításait, végeredményeit, amit kihoz, de ez feltétlenül előrelépés ahhoz képest, hogy mint tudjuk Csurka Istvánnál és másoknál is olyan állítások történtek, amelyek nem számszerűsíthetők, tehát bizonyos fokig fel lehet velük szembe vetni azt, hogy megérzések vagy misztikus elemek szükségesek az alátámasztására. Most nyilvánvaló, hogy Fekete Gyula más oldalról közelítette meg ezt a kérdést, és megpróbálja számszerűsíteni az összefüggéseket, és ezzel már is egy olyan területre jut el, ahol legalább lehet vitatkozni ezen, és azt lehet mondani, hogy kérem, ne adjunk ennyi százalékpontot, hanem ennyi és ennyi százalékpontot adjunk, és kialakulhat egy tudományos vagy szociológiai vita is erről a kérdésről. Én két dolgot azért megemlítenék, ami esetleg félreértést okozhat. Említette a sajtó kérdését, hogy nincs egy napilap sem. Na most itt lehet, hogy félreértés van, hiszen a kormánykoalícióhoz közel álló számos lap létezik ma már Magyarországon. Napilap is az Új Magyarország, de bizonyos fokig még a Pesti Hírlap is közel áll, és az előbbi példámban bizonyos semlegesség vagy részbefolyás létrejött a magyar nemzetnél is. Lehet, hogy itt olyan probléma van, hogy maga a kormánypárt, az MDF is megoszlik, és egy része úgy érzi, különösen a népi nemzeti szárny, hogy neki most nincsen lapja, azonban ez nem azt jelenti, hogy nincs a kormánykoalíciónak, nincs a nemzeti konzervatív erőknek lapja. Itt tehát ilyen megkülönböztetéseket is lehet akkor, hogy meg kell tennünk, hogy a kormánykoalíción belüli szárnyak, a kormánypárton belüli szárnyak. A másik pedig ez, hogy kiviszi a parlament elé az egyes dolgokat, az abortuszt hozta rá példának. Én itt egy olyan félreértés vagy problémát is látok, hogy néha több oldalról türelmetlen erők, több oldalról hoznak a parlament elé ugyanazon kérdést. Az abortusznál valóban felléptek feminista erők ilyen igénnyel, de ugyanakkor a szélsőséges abortusz korlátozás hívei is hozzáálltak ahhoz, hogy ez a kérdés oda kerüljön.
A Szabad Európa Rádió 1992. november 13-án sugárzott műsorát hallották. Kézdi Pál beszélgetett ifjabb Fekete Gyula MDF-es képviselővel és Kulcsár Péter politikakutatóval a hatalom és a felelősség viszonyáról. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.